jó meditáció, hogy akkor egyszer valami komolyságra szert tudjak tenni. De egy pár dolgot sikerült így. Úgyhogy egy héttel későbbre lett azért érezni, jól jött nekem. Találtam néhány meghatározást, hogy mit is jelent a komoly, mondjuk a szentírások szerint. És azokat osztanám meg veletek most így elsősorban. Egyrészt, hogy leginkább a nagyon sok szó utal rá, a szanszkritben nagyon sok szónak ez a jelentése, vagy elsődleges, vagy másodlagos jelentése. Az egyik, hogy a gambíra érdekes, hogy ez egy, ennek a szónak van a legtöbbször ez a jelentés fordításban. Aztán az uddán, a szomja, a guru szóhoz is tartozik, a visada ásaja és a tibrén a szó, de még több szót is találtam, amit így fordított Srila Prabhupád. De a legtöbbször a gambírát fordítja így. Aztán egy meghatározást próbáltam keresni, a komoly szó az a magyar nyelvben is egy több jelentési szó, illetve több helyzetben használja a nyelv. Az egyik, hogy valamit jelez valami eseménynek a hangsúlyát fokozza vele, vagy valaminek a tulajdonságát fokozza vele. Aztán van, amikor egy tulajdonságra utal, az, akinek mondjuk őszinte törekvése van, vagy nagyon céltudatos, koncentrált, megfontolt, megbízható, nem csapong az elméje, vagy elkötelezettségében határozott, talán még ez a legközelebbi, de egy szóval nem lehet közvetlenül fordítani ezt sem, vagy jelentését feltárni. Aztán rokonértelmű szavakat, mint már itt is soroltam, ilyen, mint a megbízható, a megfontolt, az eltéríthetetlen, vagy az elmélyült. Ezeket mondjuk egyetlen értelmező szótár sem használja, rokonértelmű szóként, vagy szinonémaként. De nagyjából a vajsnaváknál ezeket lehet ide társítani mellé. És az majd a szövegekből is kiderül. Ellentétpárokat is akkor megnéztem, hogy mik lehetnek, vajon mi lehet az egyik.
Komolytalan.
Ó, igen. Ez az egyik, aztán esetleg még más.
Vicces.
Igen.
Megbízhatatlan.
Igen. Az előzőekből is következően könnyelmű, megfontolatlan, megbízhatatlan, felületes, sőt, majd azt is látjuk, a tiszteletteljességgel is összekapcsolódik a komoly jelentése, és ezért a tiszteletlen is jelentétpárja a komolynak. És akkor Kardamamuni kapcsán volt az első idézet, amiből beleakadtam, hogy mit jelent komolynak lenni. Az embert akkor nevezik Muninak, ha mindig komoly marad, és nem beszél értelmetlenséget. Ambarish Maharaj nagyon jó példát mutatott, amikor beszélt, mindig az Úr kefteléseiről beszélt. A Mauna megköveteli, hogy az ember tartózkodjon az értelmetlen beszédtől, és hogy beszédképességét arra használja, hogy az Úr kefteléseiről meséljen. Így énekelhet és hallhat az Úrról, hogy tökéletessé tegye az életét. Ez a Bhagavatamban van egy idézet. Aztán a komolysághoz nagyon sok helyzetben társult a kontrolláltság, hogy valaki mennyire elkülönült az anyagi energiától, vagy mennyire tudja kontrollálni az érzékeit. És akkor ehhez egy idézet. Amint valaki komolyan az Úr odaadó szolgálatába merül, hajlama, hogy jogtalanul az anyagi természet urának tekintse magát, természetes módon megszűnik. Ezt az elkülönülést vajrágjának nevezik. Ahelyett, hogy az állítólagos anyagi uralkodásba merülne az ember, mélyedjen el inkább a Krisna tudatban. Ez a tudat szabályozása. Ez is a Bhagavatam harmadik énekében található. És még ehhez kapcsolódik szinte ennek a folytatásaként, Kapila Munival kapcsolatban egy pár idézet. Az odaadó szolgálatot gyakorolva az embernek minden élőlényt egyenlőnek kell látnia, nem szabad ellenségének tekintenie senkit sem, ugyanakkor bensőséges kapcsolatban sem állhat senkivel. Cölibátusban kell élnie, komolynak kell lennie, és el kell végeznie örök kötelességeit, az eredményt az istenségek felső személyiségének ajánlva. És akkor szintén a komolysághoz ennek a magyarázatában, ennek a versnek a magyarázatában van egy érdekes rész, hogy egy bakta ne beszéljen feleslegesen. Egy komoly baktának nincs ideje arra, hogy értelmetlen dolgokról beszéljen. Örökké a Krisna tudatban tevékenykedik, amikor beszél, mindig Krisnáról beszél. Mauna némaságot jelent. Mauna némaságot jelent. Ez a némaság nem azt jelenti, hogy az ember egyáltalán ne beszéljen, hanem hogy ne beszéljen ostobaságot. Beszéljen nagy lelkesedéssel Krisnáról. És ezt van egy, hogy az ember mennyire, vagy egy komoly bakta, vagy hogy a komoly bakta, az mennyire kontrollált az érzékeiben, az Bhakti Vidyapurna Maharajnak a Daivi Varnasramban egy részlet, ami ezt alátámasztja, amikor arról beszél, hogy mennyire veszélyes az anyagi világban, hogyha valaki könnyelműen veszi az anyagi világot, és nem figyel arra, hogy májának milyen ereje van. Csak egy ostoba személy gondolja azt, hogy könnyelműen játszadozhatunk. Minden esetre Krisna törvénye végül utolér bennünket. Az anyagi világban soha nem kapunk valamit csak úgy, a semmiért. Ezért egy bakta nagyon komoly, nagyon figyel arra, hogy szépen gyakorolja a Krisna tudatot, nagyon óvatos, nehogy túl messzire az úgynevezett két világ legjava peremvidékére merészkedjen. Bhakti Vidyapurna Maharaj, ott hozzá kell képzelni. Aztán a komolyság a lelki életben az elkötelezettség mércéje is, tehát a lelki tanítómester szolgálatában mennyire vagyunk elkötelezettek. Ugye az avatáshoz is egy a komolyságunkról, az elkötelezettségünkről teszünk tanulságot, és azt mérlegeli a lelki tanítómester, és akkor adja a lehetőséget, akkor avat be bennünket. Ehhez van egy idézet a Chaitanya Charitamritából. A Chaitanya Charitamritában az Úr Chaitanya arra tanítja Rupa Goswamit, hogy az élőlények életről életre az anyagi lét gyötrelmes körülményei között vándorolnak. Amikor azonban valaki nagyon vágyik arra, hogy megszabaduljon az anyagi kötelékektől, akkor a lelki tanítómester és Krisna segítségével megvilágosodik. Ez azt jelenti, hogy Krisna felső léleként jelen van az ember szívében, és ha az élőlény szándéka komoly, az Úr úgy vezeti őt, hogy menedéket találjon az ő képviselőjének, egy igaz lelki tanítómesternél. Ez a Bhagavatamban van egyébként idézetlen a harmadik énekben. Aztán itt van még a CC-ből egy idézet, az Ádi Lélából. Annak számára, aki komoly, elengedhetetlen, hogy a sánsztrák utasításainak értelmében elfogadjon egy hiteles lelki tanítómestert. Sri Jiva Goswami azt tanácsolja, hogy ne a származás szerint vagy hagyományokra épülő társadalom és egyházi szokások alapján válasszunk lelki tanítómestert. Az embernek egyszerűen csak törekedni kell, hogy rátaláljon egy hitelesen képzett lelki tanítómesterre, és így valóban haladhasson a lelki megértés útján. És az elején említettem, hogy a komolyságot sok helyzetben a tisztelethez is közel teszik, tehát hogy valaki tiszteletteljes. Itt Kapila Dév, amikor meghallgatja anyját, és aztán válaszol neki, akkor arra Prabhupád egy érdekes dolgot mond a magyarázatban először a vers. Az Istenség legfelsőbb személyisége Kapila, akit elégedetté tettek szeretett anya szavai, komolyan válaszolt. Az Úr teljesen tökéletes, ezért anya iránti szeretetének megnyilvánulása is tökéletes volt. Anya szavait végighallgatva a legnagyobb tisztelettel, illő komolysággal és udvariasan válaszolt. Általában egy komolytalan személyre jellemző, hogy akkor ő a viselkedésében is közelebb áll ahhoz, hogy nem tud megfelelően társulni másokkal is. Hát ezt mondják az odaadó szolgált, a társulás művészete és a túlságosan elsőséges, vagy túlságosan könnyelmű társulás, vagy viccelődés, az sokszor rosszul is elsülhet, mert könnyenben követünk el sértést, főleg, hogyha fejlettebb személyek társaságában csináljuk ezt. És itt még hozzá a Siksa Guru könyvből, a Sirosi Valamarrástól. Egy komoly tanítványnak kötelessége tudni, hogy mi a megfelelő viselkedés. Hiszen Srila Prabhupád azt írja, bakták, szentek között kell élnünk, hogy megtanuljuk az illemet és a megfelelő viselkedést az odaadó szolgálat során. És mivel annyi mindenhez társítható a komolyság, az hogy mennyire kitartó valaki, szintén a komolysággal jár együtt. Ez eredményre vezet, ez a kitartás anyagi szinten is, meg lelki szinten is. Az anyagi szinten nem mindig, ott azért a karma meghatározza, hogy lehet valaki nagyon eltökélt, vagy nagyon komoly a tervei végrehajtásában, de még akkor sem biztos, hogy sikerre jár, viszont lelki szinten biztonsággal mondhatjuk, hogy sikerre jár, és ezt támasztja alá az következő idézet. Aki komolyan és őszintén elméjével, szavaival és testével odaadóan szolgálja az Urat, valamint rendíthetetlenül végzi az előírt odaadó cselekedeteket, annak az Úr megadja, amire vágyik. Ha a bakta materialista vallásosságra, anyagi gyarapodásra, érzékielégítésre vagy arra vágyik, hogy kiszabaduljon az anyagi világból, valamennyi vágya teljesülhet. És a magyarázatban próbál. Az odaadó szolgálat olyan hatásos, hogy végzője minden áldást megkaphat az istenség legfelsőbb személyiségétől, amit csak akar. A feltételekhez kötött lelkek nagyon ragaszkodnak az anyagi világhoz, így a vallásos szertartások végzésével darmaként és altaként is, mert anyagi áldásban szeretnének részesülni, aztán ennek még ott van hosszabb folytatása, de azt most nem tettem be, viszont majd még lesz néhány példa, amit összeszedtem, kik, akik nagyon példás, csak a komolyságukban, kitartásukban, az elkötelezettségekben. Még ez az előzőhöz annyit hozzátennék, hogy lehet valaki nagyon komoly és mély meggyőződésű személy, hogyha nem mégis rossz eredménye vezet ennek a tettei, akkor meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy nem megfelelő a tudás, vagy nem megfelelő volt a társulása, vagy a követés, de hogy nem elég csak komolynak és elkötelezettnek lenni, hanem kell hozzá egy komoly tudás is, hogy valaki a megfelelő dolgot csinálja nagyon nagy erőfeszítéssel. Aztán akkor példákat nézhetünk. Az egyiket Dhruva Maharaj, aki a komolyságáról és elkötelezettségről tett nagy tanúbizonyságot. Bhaktisiddhanta Maharajtól idéz Srila Prabhupád. Ha csak egyetlen lelket is vissza tudnék vinni haza Istenhez, missziómat, a Krisna tudat terjesztését sikeresnek tekinteném. A Krisna tudat mozgalma immáron elterjedt az egész világon, és néha azt gondolom, hogy noha én magam sok szempontból nyomorult vagyok, ha akad egy tanítványom, aki olyan komoly lesz, mint Dhruva Maharaj, az magával visz majd a Vaikuntha lókára. Akkor Prahlád Maharaj, amikor találkozik a kígyó emberrel a Káveri partján, és ott a Niguda szót használja a Bhagavatam, hogy nagyon komoly, mármint a kígyó ember. Ugye ő sem nagyon beszélt sokat, és arról egy rövid idézet, hogy minden esetre Prahlád Maharaj is nagyon komoly és nagyon elkötelezett volt, és akkor kettő tulajdonsága az úgy interferált, hogy mégis szóra bírta a kígyó embert. Egy szent nem akar mindenkivel beszélgetni, ezért komoly és néma marad. A közönséges embernek általában nincs szüksége arra, hogy tanácsot adjanak neki. Azt mondják, hogy egy szent ne szólítson meg egy olyan embert, aki nem hajlandó tanácsokat elfogadni, ám bár előfordul, hogy a szentek amiatt, hogy nagyon kegyesek, mégis beszélnek a közönséges emberekhez. Ami azonban Prahlád Maharajat illeti, ő nem egy közönséges ember volt, ezért bármilyen kérdést tett fel, arra még egy magas szinten álló nagy személyiségnek is válaszolnia kellett. A Szent Brámana éppen ezért nem maradt néma, hanem válaszába kezdett. És íme, hogy a komolysághoz a kitartás is kapcsolódik, és idővel ez a nagy fejlődés érhető el az odaadó szolgálatban, a szilárdság és a kitartás révén. Bali Maharaj erre egy jó példa. Elvesztette gazdagságát és eredeti rangját, ellenségei legyőzték és elfogták, rokonai és barátai megszitták és cserben hagyták, szenvedett a fájdalomtól, amit az okozott, hogy megkötözték, lelki tanítómestere megvette és megátkozta. Ám Bali Maharaj álhatatosan kitartott fogadalma mellett, és az igazmondástól senki sem tántoríthatta el. Kétségtelen, hogy csupán színleltem, amikor a vallásos elvekről beszéltem, ő azonban nem tagadta meg a vallásos elveket, mert hű a szavához. Mint a kitartásáról és komolyságáról beszél utána a magyarázatban Srila Prabhupád nagyon hosszan. Lehet, hogy azt most majd közkívánatra a végén, hogyha szeretnétek. Bhagavatam 8. ének 22. fejezetében mindenki olvashat róla. És nézzük a módszert, hogy ha valaki ilyen kiváló tulajdonságra szeretne szert tenni, akkor mi az, amit ajánl nekik a Szentírás. Ugye, ahhoz, hogy ezt ki tudja fejleszteni, van több lehetőség is, de a legfontosabbként az eltökéltséget és a követést emeli ki. És mindjárt itt az elején, Sri Bhagavánu Vácsa. A harmadik énekben, szintén Kapila Dévnél. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Az ember felszabadulhat, ha komoly, odaadó szolgálatot végez nekem, és így hosszú időn keresztül hall rólam, vagy hallgat engem. Ha eképpen végzi előírt kötelességeit, nem éri majd visszaadás, és meg fog szabadulni az anyag szennyeződésétől. És akkor Kapila Muniról, vagy tól. Kapila Muni ezért ebben a versben leírja azt is, hogy az ember felülemelkedhet az anyagi kötelékeken, ha Krisna tudatban cselekszik, ami annyit jelent, hogy komolyan elmerül az odaadó szolgálatban. Ez a komoly odaadó szolgálat akkor alakulhat ki, ha hosszú időn keresztül követjük a hallás folyamatát. Az éneklés és a hallás az odaadó szolgálat folyamatának kezdete. Keresnünk kell a bakták társaságát, és hallgatnunk kell őket, amint az Úr transzcendentális megjelenéséről, cselekedeteiről, eltávozásáról, tanításairól, stb. Beszélnek. És akkor ezt alátámasztom a Chaitanya Charitamritában. A valóban komoly bakták a védikus irodalom hallgatásával elnyerik a baktit, a tudományos odaadó szolgálatot. Nem szabad puszta szentimentalizmusból létrehoznunk valamit, szahajjává válnunk, és az efféle kiadjalt odaadó szolgálatot hirdetnünk. És Srila Prabhupada a Sankirtan baktáknak a dicsőségéről írt, és ott kapcsolja még ehhez. Ha jön valaki, aki nem túlságosan komoly, a filozófia tanulmányozásán keresztül meg kell komolyodnia, akkor talán alkalmas se válik arra, hogy kimenjen szankirtanozni. Ha nem, akkor takarítsa a templomot, a többiek pedig menjenek kiosztani. A mi filozófián komolyan teszi azt, aki alaposan elsajátítja. Célunk a komoly odaadó szolgálat által Krisna lótuszlábának menedéke, és a Bhagavad Gita szerint, akik ezt az utat járják, szilárda felhatározásukban és csak egyetlen céljuk van. Ókuruk, szeretett gyermeke, a határozatlanok szétszórt tartalmai. Megingathatatlan hitet, ezt már Prabhupád mondja, abban, hogy a Krisna tudat által az ember elérheti az élet legtökéletesebb szintjét, javaszáját, mik a értelemnek nevezik. Erre az értelemre, erre a megingathatatlan értelemre is szertehetünk a komolyság által. Ennyit tudtam összeszedni.
Elég volt.
Akkor, mivel ez korán sem volt teljes, várnám a hozzáfűzéseket.
Egy érdekes dolog jutott eszembe, mert mostanában hallottam Gurukul Maharajnak a nyári budapesti, hát Mahábharatával tartott leckét, nem tudom ki hallgatta, de én teljesen odáig vagyok, és van benne egy rész, hát az egész fantasztikus, de egy különösen megfogott el a komolyságra most, hogy hát beszél arról, hogy Arjuna harcol a víz alatt, és akkor az egyik bakta megkérdezi Maharajat, és ez mindez a víz alatt történik, mert ugye mondja, hogy így, meg úgy, meg ide küzdenek, oda küzdenek, és akkor, hát persze, és akkor, hát hogy Gurukul Maharaj szokta, én mondja, és nem engednek föl búza, nem tudom milyen szálat a víz fölé, hogy azon keresztül lélegezzenek, és nincs búvár felszerelés sem. Azt mondja, nem hallottál még misztikus képességekről, szóval annyira jól, így nagy komoly téma, meg minden, és akkor ahogy Gurukul Maharaj meg így előadja ezt, szóval egy nagyon-nagyon csodálatos lecke sorozat, és csak így ez jutott most eszembe.
Az, hogy valaki komoly, nem jelenti, hogy humor.
Igen.
Ehhez az anyagi világhoz meg különösen nagy komor kell.
És nagyon köszönöm, igen, az előadás, nagyon szép volt, csak azt előnyben felejtettem mondani.
Hárul. Én is köszönöm, szóval én teljesnek tekintettem. Jöjjön a jegynél, hogyha... Vagy? Majd a jegynél a
fényel. Ugye jobb jegyet kell adni.
Egyébként nagyon érdekes egy kiegészítés, amit Rasz és Rasz Matacsi felhozott példát, hogy a víz alatt harcoltak. Ugye Bhakti Gyapura már is kicsit úgy kifigurázva, mm-hmm, ugye a kérdező, és utána meg olvas, és utána a történetben van olyan része, ahol elkezd esni az eső, a víz alatt. Nézem, jó, esik az eső, meg felhők vannak, meg minden.
Erre már nem kérdeztek rá, hogy...
Erre már senki nem ment rá.
Nem komoly. Mindenki csendben volt.
Jó. Nekem Kettő dolog jutott eszembe.
Ezek után biztos meghallgatom.
Hihetetlenül.
Hogy néha ugye minden oldalát elmondtad a komolyságnak, és néha van, amikor pedig nem szükséges, vagy nem feltétlenül jó, hogyha komolyak vagyunk. Például ugye az anyagi világgal kapcsolatban. Tehát szokták mondani azt, hogy ne vegyük komolyan ugye az életet, és hát sokszor látjuk, hogy karmik és néha bakták is van egy kis apróság az életben, kis apróság, lehet, hogy nagyobb dolog is, de hogy annyira komolyan veszik, hogy csinálnak belőle egy hatalmas problémát maguknak egy ilyen elmeszintet. És tehát, hogy az egész Bhagavatamnak a tanítása az, hogy a Krisna tudat az a valóság, tehát azt kell komolyan venni, és ugye maga az élet, ugye amiről Bhagavad Gita is szól, a tél és a nyár váltakozása, ugye ez egy bölcset, az nem zavar meg. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, amik jönnek, mennek, ezt nem szabad komolyan venni, amik történnek. A másik oldal, ami még eszembe jutott, még így ahogy nem komolyan venni, úgymond, ez pedig a lelki világ, ahol láthatjuk azt, hogy van egy történet, amikor ugye, a tempászok fiúk elmentek Vaikunthára, és akkor ott igazából nem tudtak rendesen úgymond viselkedni, mert ugye megkövetelték tőlük a visindulták, hogy álljanak rendesen, és akkor ne beszélgessenek közben, miközben az Úrnál olyan imádata, és akkor ne nevetkéljenek mindent, de hogy valahogy nem ment ez neki. És akkor így. Szóval, hogy Vaikunthán igen, van egy komolyság, de ugye a lelki világban, tehát Goloka Vrindavanban azért vannak más hangulatok is. Lehet, hogy még ez jutott eszembe.
Jaj. Tudod, hogy nem én kaptam ezt a témát. Ja. Emlékszem, engem... Hát, ja. Hát lehet, hogy valaki régebből ismér, akkor mi állandóan küzdködtem ebben a dologgal, hogy komolyság, hogy mikor fogok én megkomolyodni. Csak emlékszem, hogy egyszer, hát, amikor állati született, akkor ja, fönn voltunk Budapesten, és akkor Koszóva Júdás volt, aztán császár volt, és aztán megszületett állati, és akkor ja, ott voltam, és akkor nem is tudom, hogy mi volt, hogy akkor a nővér odaadta, vagy oda mentem állatihoz, és akkor ott volt ez a kisgyerek, így megfogta az ujjamat, és akkor csak úgy néztem a gyereket, meg gondolkoztam, és akkor az jött a nővér, és akkor mondta, hogy hát ő még ilyet nem is látott, hogy hogy ott van egy kisgyerek, és akkor jön egy apa, és akkor, hogy ilyen komoly kapcsolatban. Mondta, hogy mindig jönnek a papák, és akkor így úgy jönnek, hogy és akkor gondoltam, hogy akkor kezdek meg komoly.
Tartani, akkor így találkoztunk, hogy emberekkel beszélgettünk, akik nem bakták, és hogy egyáltalán nem is tudnak ugye erről semmit, és valahogy így, hogy jobban kijött, hogy akik bakták, legalább már valamennyire bakták, általában szóval van egyfajta komolyságuk, szóval legalább csak ha valaki a legalapvet, tehát a legminimálisabb dolgokat teszi meg Krisna tudatból, akkor is már sokkal komolyabb személy, mint aki nem bakta, szóval igazából úgy egy nagy előrelépés, ha meg valaki bakta lesz, komolyságot jön. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy én mindig azt tapasztalom magamon, hogy sokkal komolyabbnak kellene lenni, szóval hogy annyi minden van, amit még komolyabban kell venni, és amikor azt hiszem, hogy na most már ezt talán komolyan veszem, akkor rájövök, hogy nem veszem komolyan, és még amit komolyan kéne csinálni.
Teljesen kimerítetted a témát, úgyhogy nagyon jó volt. Aztán ezek a felvetések is nagyon tetszettek, mint így mondtak a bakták. Én nekem az volt, ami megfogott, hogy ez az elmebeszélés, a viselkedés, az elmebeszélés a tettek, hogy mindhárom szinten van ez a fegyelmezettség, szóval az önfegyelem, de ugyanakkor ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy amit valaki említett, hogy a tudás milyen fontos. Tehát, hogyha nincs tudás, mert azért ugye karmiknak sokszor van ez, hogy valamennyire komolyak, vagy még vannak komoly emberek is, meg ilyen szigorú emberek, meg komolyak, meg minden, de nincs ott ez a tudás ugyanakkor. És amikor nincs ott ez az igazi tudás, akkor elég nehéz az, hogy egyszerre komolynak lenni, de ugyanakkor meg ilyen kifinomultnak lenni. Tehát értek, szóval, hogy ez a kettő dolog, hogy valaki valamikor ilyen komoly és szigorú, de ugyanakkor tudja, hogy nagyon lágynak is lenni. Tehát amikor komoly valaki és szigorú, akkor vagy szóval komoly. Szóval mindig ez a tisztelet tudáshoz tartozik ez a dolog, hogy mindenkivel megfelelően tud viszonyulni. Szóval nem csak azért komoly, mert hogy ő most felrakta magának, hogy ő ilyen, és mindenkinek így kell őt látni és elfogadni, hanem ő neki van egy. Szóval ő tud viszonyulni másokhoz is, ez általában nagyon nehéz, tehát igazából bakták tudják ezt csak csinálni, amikor valaki van, hogy nagyon komoly, tehát van ez a Vyavaszáját Mikabuthi, hogy egy fókusz van neki az elméjében, de ugyanakkor mindenkit tud látni a saját helyzetében, és akkor tud hozzá viszonyulni, és lehet, hogy valakihez akkor úgy kell viszonyulni. Szóval a rasza nagyon fontos még ebből a szempontból, tudod, hogy mondjuk, amit mondta Gopi Csanda Prabhu, hogy ott ugye, hogy vannak különböző raszák, és valamikor meg az kívánja a rasza, hogy játékos legyen valaki, ugye, és akkor szóval ez egy ilyen finom dolog, hogy azt is beérezni. Csak így ez jutott eszembe, de alapvetően ez az elmebeszédés, a viselkedésnek a fegyelmezése, ez a gyakorlása annak, hogy valaki komoly legyen, meg hogy legyen megfelelő tudása hozzá. Úgyhogy ez nagyon jó volt az előadás, tehát úgy sokat nem tudok hozzáfűzni, úgyhogy köszönjük.
Csak ez. Valamit, hogyha eszembe is jutott, hogy például nagy szentek és lelki tanítómestereink nagyon komolyak, de általában, ha megnézzük körülöttük, mindig vékedélyű emberek vannak. Uh-huh. A nagy komolyságnak is van egy mérlege, egy másik oldala, és biztos, hogy az hozzátartozik. Vagy ott volt Akbar császár és Birbal, aki Birbal egy komoly személy, de még mindig ezt a rasszát, amit mondod, ez biztos, hogy ez is. Ez kihozta komoly dolgokat, nagyon viccesen is elő lehet adni.
Igen, komoly valaki, hogy tudja, hogy hogyan kell viszonyulni mindenkivel. Szóval érti a tudást, vagy érti a raszát, meg elég megvalósított empátiája, van elég empátiája ahhoz, hogy ő tudja. És ez Gurukul Maharaj úgy szokta magyarázni, ezt a tisztelettel magyarázza, hogy tiszteled a másikat. Személy. Mert van, azért kezdtem ezt magyarázni, hogy vannak, akik komolyak, de ők berakják maguknak, hogy ők ilyenek, és kész. De valaki komoly, az azt jelenti, hogy ő figyelembe veszi, tiszteli a másokat, és a körülményeket is tiszteli, és ő neki megvan a célja, amit el akar érni, de ugyanakkor mindenkit figyelembe tud venni. Ugye vannak olyan komoly emberek, akik mindenkin átgázolnak, minden körülményen, de az a lényeg, hogy az ő céljukat elérjék. És az is karmi szempontból az egy komoly ember, ugye? Mennyi komoly ember van, ugye? Nagyon sok komoly ember van, de igazából, hogyha elkezdesz azok az emberekkel beszélni, akkor nagyon komolytalanok. Tehát most ugye, ahogy Ildikó is mondta, hogy egy csomó ilyen komolyabb ember egy kapcsolatba kerül. És akkor tehát gyakorlatilag nekem az is most a dolgom, hogy azonnal előjön, tehát 5 perc alatt előjön az ő legdurvább problémája. Tehát arról szól az egész dolog. De nagyon érdekes ez az egész dolog, hogy úgy néz ki, alapvetően sikeres és komoly dolgokat csinálnak ezek az emberek, tehát nem is gondolnánk, tudod, hogy mennyire sikeresek meg minden, és hogy lehet egy ilyen háttérrel csinálni egy ilyen dolgot, ez csak a karma. Tehát itt semmi esély nincs, semmi másra, ez csak a karma. Úgyhogy, ja. Szóval ezért mondtam én ezt a tudást, ez nagyon fontos az embereknél, hogy azt látom, hogy még mikor nézek, valamelyik nap néztem egy ilyen nagyon komoly tudósnak az előadását, és akkor ott beszélt a DNS-ekről, beszélt meg mindent, tehát ilyen nagyon érdekes téma volt, de az volt a lényeg, hogy abszolút, szóval cáfolt egy elméletet, ami mondjuk egy ilyen az elmúlt 20 évben meghatározta a biológiát, de fölállított egy másik elméletet, hihetetlen nagy észérvekkel is, iszonyat meggyőzően, felütött egy másik durván materialista félrevezető elméletet, ami mondjuk a következő tankönyveknek a témája lesz. Ugye? Mert... Szóval, hogy ennyit azért mondom, hogy a tudás mennyire fontos, hogy vannak emberek, és a sötétbe tapogatóznak, és lehet, hogy jó indul. Szóval ezek nem rossz indulatú emberek, és nagyon saktis emberek, szóval nagyon jó, nagyon nagy hatásuk van, de nincs tudásuk. Szóval ezért fontos, hogy adni ezeknek az embereknek tudást, és akkor tudnak igazán komolyak lenni, szóval, hogyha őket így meg sikerül meg. De alapvetően már komolyak, csak nincs tudásuk, és ezek között vannak annak, akik még talán alázatosak is tudnak lenni, akkor ővelük lehet valami kezdeni.
Köszönjük.
Nagyon komoly volt az előadás. Amikor ránézünk a baktákra, akkor nekem mindig az az élményem, hogy minden baktának van legalább egy olyan jó tulajdonság, ami így átjön így mindig belőle. Egy valami egy ilyen ragyogó jó tulajdonság, ami annyira jellemző arra a személyre. És akkor néha nagyon előnyös, hogy nincs minden tanácsadó itt helyszínen, mert akkor könnyen lehet dicsőíteni, aki nincs itt. Nekem a Tulakrisna Prabhu az a személy, aki úgy megtestesíti ezt a komolyságot. Erről így nem tudom, mert az elmúlt 10-pár évemet ezzel töltöm, hogy mindig ezen gondolkozok, hogy a Tulakrisna Prabhu milyen komoly, és hogy lehetnék én is olyan komoly. És akkor általában egy hosszas gondolkodás után rájövök, hogy sehogy, mert ahhoz Krisna tudatosnak is kéne lennem, legalább annyira, mint ő. De hogy hát mindennyel ismeritek őt, hogy milyen komolyak a gondolatai, a szavai, a cselekedetei, biztos az és Varimat is tudná róla mesélni, hogy milyen komolyan se tudom képzelni. De hogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy itt közöttünk is mindig vannak olyan bakták, akik egy-egy ilyen tulajdonságot ilyen nagyon szépen képviselnek. És akkor nagyon egyszerű a válasz, itt mindig azon szoktam gondolkozni, amikor vannak az előadások, hogy akkor hogyan tudjuk fejleszteni magunkba ezt a tulajdonságot, és akkor jó, hát így van a Tulakrisna Prabhu, vele kell társulni, és akkor fog fejlődni a komolyságunk.
Nyugodtan
übereljen, férjék kicsit.
Lelőttel rendben egyébként a mondataimat, én ugyanezt akartam mondani, csak egy másik személlyel kapcsolatban. Jó, hogy nincsenek itt az összes tanácsadó, mert hogy lehet őket dicsőíteni. Nekem ugyanez az élményem a Chaitanya Chandra Prabhuval kapcsolatban, hogy egy nagyon komoly, eltökélt, megvalósított tudása van, és akkor, hogyha úgy beszél vele az ember, akkor ez a tudás átjön rajta, meg a komolysága, ugyanakkor meg nem egy ilyen, amit mondott Chaitanya Prabhu, ez a merev személy, hanem mindig a hely, időkörülmény, személyre való tekintettel tudja átadni ezt a tudást úgy, ahogy az a másik be tudja fogadni. és akkor már igazából lehet, hogy van valakinek tudása, de hogy azt nem tudja megfelelően átadni, akkor ahogy azt a befogadó be tudja fogadni, akkor az a tudás a kettő személy között valahol elveszik. És akkor mostanában mindig arról beszéltünk, rendre egy problémám, hogyha beszélünk valakivel, vagy beszélgetünk, akkor mi a fontosabb az, hogy elmondjam a gondolataimat, vagy pedig az, hogy a másik fél megértse, hogy mit szeretnék mondani. És hogyha az a fontos, hogy a másik fél megértse, amit mondani szeretnék, akkor lehet, hogy azt át kell gyúrni, más szavakba kell, más környezetbe, más hangulatba, és akkor nekem ezt jelenti a komolyság, hogy helyidő körülménynek megfelelően úgy kommunikálni azt a megvalósított tudást, és akkor ebben nekem egy ilyen nagyon nagy példakép a Csaitanya Csandra Prabhu, mert mindegy, hogy az utcán beszélget egy személye, aki soha nem hallott még Krisna tudatról, vagy Sivaram Maharajjal beszélget, mert ő mindig tudja a helyi idő körülmény, téma, és akkor annak megfelelően tud viszonyulni. Aztán volt egy másik dolog, amit mondott a Gopi Csandra Prabhu, hogy ne vegyünk komolyan mindig mindent, hogy később Elti Maharaj mondta egyszer leckén, hogy ilyen grihaszta dolgokról volt szó, és így elmondta háromszor, hogy kérlek benneteket, kérlek benneteket, kérlek benneteket, hogy a házastársi veszekedéseket soha ne vegyétek komolyan. Hm. Mondta, hogy tényár. Hogy ez...
De azt mondta a később, hogy nekem is nem, ez biztos van más leckén mondta, de egy leckéről megmaradt nekem, hogy azt mondta, hogy az a bajunk, hogy nincs elég haszjarász. Ugye ez a haszjarász, ez a, hogy így nem veszünk könnyedén meg dolgokat, hogy úgy nem tudunk nevetni az életnek a árnyoldalán. Hát nem könnyű, de az
másoknak könnyű. Kicsit nehezebb.
Köszönjük szépen.
Na hát nagyon tetszett nekem is a előadás, nagyon széles körűen bemutattad a dolgokat, de komolyan. És főleg az fogott meg, az, hogy a komolynak a szinonimája megbízható, elkötelezett és felelősségteljes, mert igazából ezek mind nagyon árnyaltan mutatják egy embernek a komolyságát. Még talán így hozzátenném, az jutott eszembe, hogy amiről úgy beszéltetek, csak a szót nem mondtak ki senki, hogy intelligencia. Szóval egy nagyon fontos, hogy pont ez a helyidő körülmény, hogy hogy alkalmazom, szóval egy intelligenciának a intelligenciát feltételez, és egyfajta érettséget. Szóval, mert lehet, hogy egy kisgyerek is komoly, de másképp komoly, mert természetéből adódik, vagy egy felnőtt is lehet komoly, de ha nem érett, akkor nem tud komoly lenni, és akkor főleg úgy nem tud komoly lenni, hogy tartósan komoly lenni. Tehát az idő fogja megmutatni, hogy valaki mennyire komoly. Mert egy pillanatnyi látszat, lehet, hogy valakivel találkozunk, és megállapítjuk, hú, beszéltünk vele pár percet, hú, milyen komoly, meg minden. Lehet, hogy jön Krisna tudatba, itt van egy hónapig, hú, milyen komoly. Aztán kiderül, hogy mégse az. Szóval, hogy mindenképpen az idő mutatja meg, hogy valaki mennyire komoly. 5 év, 10 év, 100 év, szóval, hogy kinek. Ennyi. Köszönöm szépen.
Minden szóval tudnám mondani, hogy igen, igen, ez tényleg egy tökéletes előadás volt. De egy szót kiemelnék, vagy egy mondatot, ami nagyon közel áll hozzám, azt az idézetet, hogy ha az élőlény szándéka komoly, akkor az Úr, mint felső lélek segíti abban, hogy elérje a célját. Ezért nagyon, így nagyon bejött nekem, hogy tényleg komolyan kell venni minden Hare Krisna mantrát, és komolyan kell venni azt a lehetőséget, hogy közelébe lehetünk rádiósának, és hogy szolgálatot végezhetünk neki.
Az nagyon komoly volt, hogy most ez a tulajdonság kerül sorra, de mindig az én nevemet írjátok oda. Én most legközelebb úgy kell írni, hogy a Krisna számítani. Most nem tudtam úgy éppen bevonni, mert sietve készültem. Most legalább
akkor beszélni. Prabhupád az odaadás nektárjában azt írta, hogy azt nevezik komolynak, amikor hogyha valaki nem tárja fel utolútfélel mindenkinek az elméjét, hanem hogy így igazából nehéz megérteni, hogy miért csinál. Csak egy ilyen másik oldalon.
Úgyhogy tud titkot tartani, ugye az is egy másik. Megbízható.
Pati, te vállalra úgy később kezdtél. Jávossághoz valami. Mint komoly.
Ugye két, hát hogy sajnos nem hallottam, csak a Csitarétrúgónak az előadását, az nagyon tetszett. Két, hát ma hallgattam egy előadást, amiben volt egy ilyen történet a komolyságról, ez nagyon érdekes volt, hogy nem tudom, hogy hívják a Maharajat Oroszországban, a GBC. Hogy róla volt egy ilyen történet, hogy ön esett egy történet magáról, hogy amikor megismerte a Krisna tudatot, vagy amikor elkezdett gyakorolni, akkor még nem volt, nem vette, hogy nagyon komolyan, csak gyakorolott, és egyszer egyetemen dolgozott, és akkor az egyik nap a főnök a halálsárfa tartva látta, és akkor mondta, hogy menjen be a szobába, és akkor bement a szobájára, a főnökének a szobájába, és akkor ott meg a GB, vagy a KGB, látta, a nagy darab ember, és akkor elkezdték így foglalkozni, hogy mi ez a Krisna tudat, meg miért csinálja, amikor mit tudom, nincs, és akkor ők, amikor volt egy ilyen kivizsgálás, aztán mondta, hogy hát, hogy előtt, hogy nem vett egy komolyan Krisna tudatot, de hogy látta, hogy a KGB ez mennyire komolyan vett. Úgy mondott, hogy én is akkor elkezdik komolyan
Nekem ebben a történetben az nagyon különleges, hogy Krisna milyen sokféleképpen tudja rávenni a vasokat arra, hogy komolyak legyenek. Hát így azon gondoltam, hogy valakinek a KGB-t, a Tribanga Prabhunak egy gyerek, a kezében, tényleg, akkor most megkomolyodtam, most apa vagyok. Mindenkinek megvan a saját története, talán nap mint nap, hogy Krisna hogy próbálja.
Sokat még egy másik, az meg most volt Krisna Kumárinak az első gabona ceremóniája, és akkor az meg hétfőn volt, vagy vasárnap volt. És vasárnap délben volt, akkor a Guru Maharajja megbeszéltük, hogy akkor egy órakor lesz, és akkor hát, hogy előtte átmentünk oda készíteni mindent az ajtóba, és akkor hogy az egy óra, az úgy sok mindent jelent, mert pont egy óra ötkor van vége a záratinak, és akkor most pont, hogy akkor mikor fog jönni Guru Maharaj, hogy mennyire készüljünk be hogy a templom szabba, és akkor úgy mindent, hogy kikészítettem, akkor minden volt a meleg víz, meg a sweet rice, és akkor Guru Maharaj megjelent egy órakor pont a megbeszélt helyen, és akkor mondta, hogy mert akkor hát pont mostanában olvastam az odaadás nektárját, és akkor vagy akkor a multikeret, a sértés multikeret elni, és akkor biztos, akkor majd megvárjuk a végét, és akkor behozzák a függvényt, de nem tudom mi. És akkor ugye vártam, és akkor megjött Guru Maharaj, és akkor ugye a könnyed eleganciával mondja, hát akkor menjünk be, és akkor bementünk, és akkor leült, fogta a sweet rice-ot, és közben mondta, megy az állat, kapta a sweet rice-ot, megerőtt a Krisna Kumárit, akkor úgy elkezdett ott játszadozni, akkor mondta, a Naru is ott volt, és akkor mondta, Naru, te kér, te is kész, és akkor így akarta gyetetni. És akkor így, akkor meg úgy eszembe, hogy akkor meg úgy elgondolkoztam, hogy tegyen pár másodpercben, hogy mennyire milyen komoly maharás, hogy egyébként egy ilyen komoly személy, és akkor így meg annyira ilyen kis közvetlen, meg ilyen könnyen megközelíthető, meg nagyon közvetlen kérnek, hogy úgy el se lehet így gondolni, de most amit szerintem másod elmesélni, hogy ilyen a rassza, hogy a hangulat, hogy a bakták, akkor így, nehéz, és akkor ugye ezen emelítettem, hogy egy ilyen komoly személy, de ugyanakkor meg úgy nagyon, nagyon ilyen bensőséges tudom. Köszönjük
szépen a baktáknak a leadásait. Csillagyunk.